Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Mai napon, hogy szoktunk szerdán este, az a program, hogy kérdezd a rabit. Várom a nézőknek a kérdései a kommentekben, és próbálok rájuk válaszolni a legjobb tudtam szerint. Az mindenképpen lehet látni a háttérből, hogy újra itthon vagyok Budapesten. Még mielőtt indultam, akkor egy PCR-tesztet végeztem. Amikor megérkeztem, megint PCR-tesztet végeztem. Hál' Istennek, hogy negatív. És így ma reggel már jártam a zsinagógában, a Vasváriban, úgy minden reggel 8 óra van. És aki szeretne jelentkezni, és Zoom-on keresztül részt venni az imában, akkor viva.filin.hu-n, ott van a Zoom szobánk, és onnan lehet kapcsolatba lépni, és velük együtt imádkozni. Nézzük meg, milyen kérdések vannak. Chaimnak van az első kérdése. A héber met... Halott szó, benne van a magyar temető, és az ófrancia címet, szimetre, a latin celmetrium, és a görög kometrium szavakban. Lehet, hogy mindez héber eredetre utal. Hát, amikor nyelveket összehasonlítjuk, akkor nem lehet számítani a véletlenre. Ez ugyanígy, mint amikor ellenőrzik egy gyógyszert, akkor úgy adtak a gyógyszert valakinek, meggyógyult. Igen, sok ember meggyógyult gyógyszer nélkül is. Meg kell bizonyítani, hogy a gyógyszer által gyógyult meg, és nem véletlen. Szóval véletlenre kell, a véletlen is van, ezért nem lehet tudni, hogy ez egy véletlen, vagy ez egy szándék. Mindenképpen nagyon érdekes, hogy ez a met szó, az benne van. Valójában a héberül mét, nem met, hanem mét, jó, csak mindenképpen érdekes, köszönöm az észrevételt. Hanna felteszi a kérdést, hogy cedákát csak emberek között működik, az ember mondjuk egy állat menhelyen segít, az cedáká. Azt kell tudni, hogy a zsidóság sajnálja az állatokat. Például van az úgynevezett Tzár Balei, az állatkínzás, az tilos a zsidóságban, egyesek szerint bibliai tilalom, de mindenképpen rabinikus tilalom. A kóser rituális vágásnak a módja az azért van, hogy az állat ne szenvedjen. Szóval az állatot sajnálni kell. De egy dolog nem szabad az állatot inkább állatot, elsőbséget adni az állatnak, mint az embernek, az nem. Ezért ha lehet adni cudokot embernek, akkor inkább embernek kell adni, és sajnos elég sok embernek kell adni, de természetesen az állatokat is kell segíteni. Az, hogy az állatnak a segítsége az cedaká, szó szerint cedaká, az csak emberek között van. Ez egy jó cselekedet, hogy megmentem az állatot az állatkínzásról. Például a zsidóságban a vadászat, mint egy sport, az tilos. Mert az ember ne élvezen azt, amikor az állatokra lő. De az nem cedaka. Cedaka az, amikor az ember segít embereket, személyesen szegény embereket, intézményeket, zsinogóga, zsidó iskola, stb. Háimnak van további kérdése, mit tanít nekünk Júda és Tamar Iker fiainak, Peres és Zerah furcsa születés története, mit tudunk további életükről? Hát a Júda és Tamarnak az ikreiből onnan származik Dávid király. Azt mondja, ez nem egy sima történet, nem bárki, és sokat tudunk róluk. Dávid király onnan származik, ezért ez egy nagyon fontos történet. Mit lehet itt megtanulni? Sok mindent tudunk meg. Az egyik dolog az, hogy, hogy azt mondja a Talmud, hogy Júda azt mondta, Júda megmentette Tamárt, és várj, most hiányzik nekem egy részlet, mert ez alapján a Talmud azt mondja, ahogy Júda mondta, amikor beismerte, hogy Tamár nem vétkes, ebből levezet a Talmud az, hogy megszégyeníteni valakit, ez olyan, mint ha megölte volna. De most az összefüggés most itt nem jut eszembe, ez részlet. Mindenképpen sok fontos dolgot tanulunk meg, de ez Dávid király, a zsidó királynak a őseiről van szó itt. Szóval ez egy nagyon fontos fejezet. László a temetőkben az obeliszket mintázó sírköveknek van-e energetika jelentősége? Nem tudom pontosan, mit jelent ez a szó, hogy obeliszket. Energetikai jelentősége? Nem hiszem, hogy a sírköveknek lehet energetikai jelentősége. Nem hiszem, de lehet, hogy nem értem jól a kérdést, kérem ezt jobban elmagyarázni. Zoltának nincs kérdése. Katalin, Jeruzsálemből. Na, örülök. Jó estét! Érdeklődni szeretnék, hogy ha a füge nem számít kósernak, mivel nehezen ellenőrizhető, akkor miért van külön utóáldás rá? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ma már a füge olyan, amiben nagyon sok kukac lehet, és ezt nehezen lehet tisztítani. Most az egész kukacos probléma, ami utóbbi években van, ez egy új probléma. Bizonyos szempontból ez a globalizációnak az egyik mellékhatása, hogy olyan kártevők jelentek meg, ahol régen nem voltak. És mivel régen nem volt ilyen szinten a probléma, a kártevőknek a problémája, ezért ez egy nagyon fontos kóser gyümölcs. Csak tudni kell, hogyan kell ezt ellenőrizni. A legtöbb ember nem tudja a füget igazán ellenőrizni, és ezért távolságot tartunk tőle leginkább, kivéve aki bízik benne, hogy jól tudja ellenőrizni. De ez nem eleve nem kóser gyümölcs, ez egy nagyon fontos gyümölcs, az a 7 gyümölcs között, amivel a Biblia dicséri a Szentföldet. Csak ma olyan a helyzet a kártevőkkel, hogy ugyanígy, mint a karfiol és mások, amiben nehezen lehet ellenőrizni, és ezért inkább távolságot tartunk tőle. András, van olyan ábrázolás, ami a szférákat 9, illetve 10 elemmel jelenti meg. A Chabad felfogás szerint melyik a helyes? A szférák az 10 szintből áll. Az 10 szint. A szférák az 10 szint, az isteni leereszkedést a spirituálisból a világba, ennek a tükörképe az ember lelkében is van, hogy van a 10 szint a leereszkedés, ameddig az ember cselekszik. A cselekedet az a legtávolabbi pont a léleknek a tiszta állapotától. Mert a cselekedet ez egy külső működés. Ahhoz, hogy az ember fogja magát, és eljut odáig, a cselekszik, akkor a lélek 10 szinten ereszkedik le, ez egy folyamat, és utána cselekszik. Ez egy nagyon fontos tanítás a Kabbalában, ezt a Tanjában lehet találni, stb. Chaim, az első jó testvér, Áron, napi tanítás. József testvéri mind kiálltak Benjamin mellett. József is szeretettel segített testvérének. Lehetnek ezek korábbi példák a jó testvér fogalmára? Ebben teljesen igazad van, a József és testvérei között volt egy napi tanítás korábban, talán múlt héten, vagy azelőtti héten, hogy amikor a Zohar példának emeli a Józsefnak a hozzáállása a testvérehez, hogy semmiféle bosszú vágy nem volt benne, ő szerette őket, és mindent tett értük, ellátta őket. Ezért van korábbi jó testvér is, József, vagy József a testvérhez viselkedett. Menjünk még korábban. A Ismael és Izsák, azt olvasunk, hogy Ismael az élete végén nagyon megtért, és tiszteletbe tartatta az Izsákot. Ezért ez nem jelenti az, amikor arról beszéltem, hogy Áron és Mózes az első szerető testvér, pár, ez nem jelenti, hogy korábban nem voltak, csak József és testvérek között voltak problémák, legalább az egyik oldalról. Áron és Mózes között elejétől a végig soha nem volt harag, és igazi szerető testvérpár volt. Erről beszéltem tegnap, és ez egy nagyon különleges dolog. Nagyon sokszor van az, valaki azt mondja neki, van egy nagy bátyám, van egy nagy nénim, de hát már 40 éve, 20 éve nem vagyunk kapcsolatban. Hát ez nagyon, nagyon fáj, és mindent meg kell tenni, hogy elkerülni ilyen helyzetet. Tamás, ha szombatra kapnál időpontot a COVID-oltásra, akkor mit tennél? Gyalogtávon belül lenne az oltópont. Az egy nagyon jó kérdés, és elárulok neked, Tamás, hogy van ennek már a rabinikus irodalomban precedense. Amikor először oltással álltak elő, az mennyi, ez körülbelül 200 évvel ezelőtt? Akkor már volt egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, ha csak az orvos jön a faluban, csak szombaton, és nem lehet más időpontot kapni. Ez is akkor, ha jól emlékszem, akkor azt ott megengedték, mert ez olyan járvány volt, hogy életmentés volt rövid időre is. Ez a helyzet, nem tudom elképzelni, hogy ma lenne ez a helyzet, mert ma, a nem szombatnak a jövő héten lehet kapni, a Pfizer folyamatosan szállítja a vakcinát. Ezért nem hiszem, hogy ez egy olyan dolog, hogy rögtön azon a napon futva kell. Az eredeti esetben arra volt szó, hogy az orvos jön a faluban, és nem fog visszajönni csak hónapok múlva. Ezért ez egy komoly kérdés. Ma a rendszer ennél sokkal rugalmasabb. De mindenképpen, ha kapnék időpontot az oltásra, nagyon-nagyon örülnék, mert ez egy nagyon fontos dolog, és hálát adnék az Istennek, hogy odáig jutottam el. Aliz azt írja, tegnapi haszi tanításból, a napi tanításból értette meg, miért is említi meg Smot heti szakaszon két bába nőtt, egyik neve Sifra, a másik neve Püja. Mit jelent a nevük? Kik ők? Nem tudom, nem kapcsolódik a tegnapi tanításhoz, de még egyszer ismételni fogom saját magamat. A heti szakasz az nagyon fontos átvenni. És említettem már azt a haszid rendszer, hogy minden nap egy további részt veszünk át a heti szakaszból, jelölés van a Héber Bibliában, a Héber oldalon jelölés van, séni, slisi, revi, és végig. De nem elég átvenni a heti szakasz, a legjobb az, ha Rashit és átveszünk, vagy ha Rashi kommentált a Bibliához, mert ott le van írva a Sifra is puha, hogy kik ezek, az egyik az Mózesnak az anyja, Jocheved, a másik az Mózesnak a testvére, Jochevednak a lánya, a Miriam. Ján azt kérdezi, hogy elérhető ön e-mail címen is. Tegnap a Messengerbe leírtam az e-mail címemet. Mindenképpen az e-mail címem az oberlanderkukaszsidó.com. Természetesen ékezet nélkül. Háim felteszi a kérdést, hogy lehet felismerni például sírkő feliratán, hogy egy szó igazából dátumot jelent. Hogy lehet felismerni? Hát egy picit ismerni kell a nyelvet, csak általában a dátum az leginkább a sírkő alján van, utolsó két sorban, vagy valamikor a tetején, ott a félkörben. Nem régen kaptam, tavaly azt hiszem, kaptam egy, szerintem 7.-8. felmenőmnek Diszelbe el van temetve. Egy pár évvel ezelőtt megtaláltak a sírnak az alsó felét. És nagyon sajnáltunk, hogy épp a dátum hiányzott belőle. És nem régen találtak ott mellette, ott a földön, a felső rész, és ott a félkörben a tetén volt a halálozási dátumja. De hát leginkább az alján található a dátum. Chaim, a Vasvajban lévő emléktáblákon sokszor sok hónap és nap van, évszám nincs. Miért? Nem emlékszem, hogy tényleg így van-e, hogy de lehet, de miért van ez így, ha van? Mert a dátum, hónap és napszám, annak van jelentősége. Az évszám az csak egy történelmi adat. A hónap és napszámnak azt jelzi, hogy mikor van a jártzájt, mikor van a halálozási évfordulója, és mikor kell kádist mondani. De az évszámnak nincs jelentősége, csak történelmileg, hogy élt 50 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt. De nincs ennek halachikus vagy szokás, semmiféle jelentősége nincs ennek. Sokszor nagyon sajnálom, amikor van egy rokonunknak egy listája, hogy felírja a jarcájtakat, és felírja a név szerint, és mindenki mikor halt meg, de nem lehet tudni melyik évben, és hiányos az információ. A Rebéről is tudunk, hogy mondott jarcájt ennek a nagyapja után, és a nagybácsi után, és bizonyos esetben nem tudunk, tudunk a napot, mikor mondott kádist, de nem tudunk, hogy mikor halt meg. Csak a könyvemben, amit írtam a Rebéről, nagyon sokat kerestem és kutattam a dátumokat. Szóval először kerestem olyan dátumokat, ami biztos, hogy még élt. Utána olyan dátumok biztos, hogy nem élt. Így, és a kettő között maradt összesen két év, hogy amikor nem lehet tudni, mert itt még élt, két év múlva biztos, hogy nem élt, és akkor elég kis rés maradt. Mert mondom, a napot tudunk, az évet nem, mert az év az csak egy történelmi kérdés. További kérdés, szintén Chaimnak, mit szokás egy zsidó sírra írni? Milyen adatokat és egyéb dolgokat, mit hova? A sír az egy emlék. De érdekes dolog, hogy ennek van kabbalisztikus jelentősége is, hogy a sír meglegyen. A kabbala szerint már a 8. napon, a temetés után 8. napon állítsa fel a sírt, mert ezáltal szabadul a lélek. Nem tudom pontosan magyarázni, de ilyesmi van írva. Ez érdekes, hogy a sírnak van így kabbalisztikus jelentősége is. A halachikus jelentősége az, hogy emléket állítani az embernek. Ezért a neve mindenképpen rajta lesz. Kelet-Európában, Magyarországon és más helyen sok esetben az illetőnek a neve és az anyja neve lesz rajta. Sokszor az apja neve hiányzik. Mert ezekben a közösségekben az volt a szokás, hogy a maszkiban például, hogy az illető és az anyja nevével szoktak őt emlegetni. De általában a későbbi időben inkább elterjedt az, hogy odaírják az illetőnek a héber neve, illetve az apjának a neve, és még hazatesz meg még az anyjának a neve is. Sok esetben ez az egyetlen forrás a utó nemzedékeknek, annak az embernek. Sok esetben a család nem volt vallásos, vagy a halakozban meghalt egy nagy szülő, vagy a szülő is nem adta át az információt, és csak a sírról lehet ezt leolvasni. Mindig szoktam mondani embereknek, ha kérdeznek sírkőről, hogy nagyon fontos felírni oda az illetőnek a héber nevét, minél több információ, mert ez egy biztos hely, ez nem fog elpusztulni tűzben, stb. És akkor így az utókornak megvan mentve ez az adata. Ez a név. A név is szülőnek a neve. Dátum, most mikor halt meg, ez a járcat miatt van jelentősége. Emlékszem, hogy az apa mindig csodálkozott, hogy régi, 150-200 évvel ezelőtti sírakon, külön van rajtad, mikor volt a temetés. Mondjuk a temetés másnapján volt. És ez miért volt fontos? Ez egy nagyon jó kérdés, a mai napig nem tudok rá választ adni. Sok esetben egy-két-három sorban van egy kis leírás az emberről, hogy mondjuk tóra tudós volt, sokat segített szegényeknek, tanított tórát, jó szívű volt, mindig első között volt a zsinagógában, mindenféle dolgok, amit írnak róla, és megint sok esetben ez az, ami megmarad az utókornak, amit konkrét lehet tudni erről az ember, ha nem maradt szóbeli hagyomány a családban. Ez egy pár dolog, amit lehet találni egy sírak. Ortodox sírakban csak héberül lesz a felirat. Nem ortodox temetőben, magyarul is, vagy más nyelven is van felirat. Itt Magyarországon ez egy nagyon szigorú dolog volt. Kint Amerikában akkor van olyan, hogy ortodox síresed, az alján latin betűkkel, és oda van írva a neve. További kérdés. Katalin. Izraelben az új karantén alatt péntektől csak 5 ember lehet együtt egy helyen. Hogyan oldjuk meg az imádkozást? Van egy egyszerű megoldás az imádkozásnak, hogy mindenki kimegy az erkére, a saját erkére, és ha látják egymást, akkor össze lehet adni őket. Ha ezen az erkén vannak 3, másik erkén 5, utána még 2 és még egy valaki, akkor már megvan ez az elfogadott vélemény, annak ellenére, hogy bizonyos rabik ezt nem fogadják el, hogy az erkélyeket össze lehet adni, de én is írtam a témában, publikáltam héberül is egy írást erről a rabinikus folyóiratban, ez a halacha ezt elfogadja. És így megvan oldva a minden probléma, mindenki a saját erkélyen van, az már nem olyan egyszerű, hogy az utca két oldalon. Az már nem olyan biztos, hogy ezt össze lehet adni. Az utca ugyanazon az oldalon, az mindenképpen össze lehet adni, és akkor ez mindennek számít. Hály, milyen szabályok vonatkoznak egy ortodox zsidó sírra? Méret, forma, irány, mélység, sírkő, felirat? Hát a Jeruzsálemben, a Harazitim, Olőfák hegyen a sírak fekve vannak. Itt állva vannak. Itt az a szokás, hogy a sír felirat az kívülről van. Máshol az belülről van. Méret is ilyesmi, nincs erre előírás. Alice azt írja, 2 részben volt Mózes születése, a fáraó lánya fogadta örökbe, Miriam nővére elvitte. Édesanyjuk az 2 évig szoptása után értette meg üzenet, egy héber szoptatod a bálsába. Nem értem, most úgy tűnik, hogy itt nincs kérdés. Mit szimbolizál az, hogy nem éget el a csipkebokor? Hát az Isten, az Istennek az örök léte. Az Istennek az örök léte, ez a csipkebokor, az nem éget el, mert az Isten olyan, mint egy égő tűz, de nem ég el, hanem meleget biztosít, fényt biztosít. Ha az ember nem helyesen viselkedik, akkor még büntetés is lehet, de nem éget el, mert az Isten az volt, van és lesz öröké. András, ó, örülök, hogy itt vagy. Lehetséges a mai világban, hogy az álomnak jelentése legyen? Részben igen. Részben igen. Például a Tanjában idézet van a Zohárból. A Zohár azt mondja, hogy egy szent embernek, egy szadiknak, egy jámbor embernek még álmában is nem fölösleges gondolatok járnak a fejében. Az egyszerű ember az inkább mindenféle butaságok járnak a fejében. És érdekes, hogy az Altarebbe azt mondja, ha az ember már cádiknak képzeli el, és nem bénoni ilyen középső, akkor csak gondoljon arra, hogy milyennek az ő álmai. Mert ha az álmaiban butaságok vannak, akkor ezek szerint ő nem cádik, mert nincs tartalma az álomnak. Szemben, ha valaki már cádikaga van, az álmának tartalma. Én nem vagyok cádik, azt én tudom, de volt egy idő, amikor készültem a rabbi vizsgára, akkor nagyon-nagyon volt azt az évet, amikor vizsgára készültem, akkor volt, hogy rendszeresen tanultam egy ilyen 18 órát tanultam majd a megállás nélkül, és utána lefeküdtem, muszáj lefeküdni, csak kis szüneteket tartott imára, valami kevés evés, és tanultunk, mindig azt a pár hetet a vizsga előtt. És ha lefeküdtem, akkor azt kívántam, hogy legalább egy kis kikapcsolódás. Amiben óriási csalódás volt, hogy éjjel álmamban, mintha tovább tanultam volna, mert egész nap más gondolatok nem voltak a fejemben, mint ez a tananyag, és ezért éjjel azok a gondolatok jöttek vissza, és úgy, hogy nem volt kikapcsolódás, mert éjjel is mélyen benne voltam az anya, felkeltem reggel, mondom, jaj, mert mindig nem kapcsolta, nem volt kikapcsolódás, de ez egy jó érzés volt, hogy még az álmamban is mentek a gondolatok, de hát ez azóta már sok butaság is volt az álmaimban. Tamás, megint Jeruzsálemből. Amide elején és végen is, három lépést lépünk hátra. Mit jelképez ez a gesztus? Szimbolizál valamit? Nagyon fontos. Az ima elejétől Istenről beszélünk. Az Isten milyen nagy, a teremtése milyen, és stb. Ez az ima első része. A úgynevezett Pszukei de Zimra. Aztán van az ima második része, ahol smá és áldásaiat beszélünk az angyalokról, és az egyisten hitről és a micvákról. A harmadik része az Amida, az már nem az Istenről beszélünk, ez az, amikor személyesen szólunk az Istennek. És itt, ez mindig úgy van leírva a Talmudban, az ember bejön uralkodóhoz, egy királyhoz, akkor amikor bejön, oda lép három lépéssel, és akkor úgy bemutatkozik. Amikor befejezi, hátra lép három lépést. És ezért van az, hogy az ima ellen és az ima végén előre lépünk három lépés, aztán hátra. Csak mi a különbség? Ha itt állok az asztalnál, nem tudok előre lépni három lépést az ima elején, Amida elején, mert itt az asztal. Ezért először kell hátra lépni, és utána azt mondja, jó napot kívánok, és lépek előre, ami lényegében visszamegyek a helyemre. Az ima végén pedig hátra lépek három lépés, ez pedig a búcsú. És utána majd visszaállok a helyemre. Szóval az ima elején oda megyünk a királyhoz, az Istenhez három lépéssel, és az ima vége távozunk. És amikor távozunk, így illik a tisztelet, hogy nem fordulunk meg, hanem így hátrálunk. Ez a jelentése a három lépés, az elé és a vége. És ez is van, a Suhanában az van írva, de a három lépés az nem három teljes lépés, hanem három fél lépés. Így, így, és így. Ez három lépés hátra. Aliz. Sok nőn láttam, hogy ékszerként viselnek mezuzát, Dávid csillag, törvénytáblat, amuletenként. Szabad-e vallásos nőkön? Szabad-e? Vallásos nőkön nem láttam még. Mezuzát az az ajtófélfán kell rakni, ott van a lakáson, minden ajtófélfán, kivéve a WC és a fürdőszoba ajtókra. Dávid csillag, vagy törvénytábla, ilyesmi, az egy dísz, nincs ennek valási jelentősége, de hát az ember keres egy szép díszet, azonosul vele, akkor viseljen ezt, és szép is legyen ezzel. András, lehet ember, aki képes megfejteni egy másiknak az álmat? Lehetséges, de nem nagyon szoktunk foglalkozni ezzel. A Shulchan Aruch is azt mondja, az ember inkább felejtsen el az álmait is kész, mert ritka az az eset, amikor feltétlenül fontos üzenet van az embernek az álmon keresztül. Királyoknak olvasunk a Bibliában, a fáraónak, Nebuchadnezzárnak, Józsefnak voltak álma, és ezek fontos álmak voltak. Mi egyszerűen emberek vagyunk, és ezért nem kell foglalkozni vele. Tudatosan kell élni az életet, amikor az ember ébren van, éjjel szabad egy kis kikapcsolódás. Tudom, hogy van a freudi elképzelés, vagy ilyesmi, de sokkal fontosabb a tudatos viselkedése és gondolatai az embernek, mint az, amit az ember álmaiba lát, és akarja megfejteni, és minden más. Egyébként a zsidóság egyetért azzal, hogy van olyasmi, mint tudat alatt, csak más van a tudat alatt. A Freudnál, a Freudnak egy valami van a tudat alatt, a zsidóság szerint a minden zsidónak a tudat alatt az van, hogy szeretne teljesíteni az Isten minden egyes parancsolatát. Csak nem mindig előjön az emberben a tudatos érzésében az, ami a tudat alatt van. Chaim, Miriam, Áron, Mózes, testvérek, akik vezették a népet. Egyikük sem jutott be a Szentföldre. Miért nem kaptak meg ezt a jutalmat? A Bibliában le van írva, hogy ez egy büntetés volt. Mózes ráütött a kőre, amikor szólni kellett a kőhez, és ezért az volt a büntetése. Elvileg az egész nemzedék, mindenki, aki 20 fölött volt, és a kémek története után panaszkodtak, hogy félnek bemenni Izraelbe, akkor az lett a büntetésük. Vagy azt lehet mondani, az Isten megadta a kívánságot, féltek bemenni Izraelbe, azt mondta, hogy akkor nem is fogtak bemenni Izraelbe. Ez volt a mindenkinek. Mózes, ő nem vett részt az egész kémek történetében, Mózesnek elvileg kellett volna bemenni Izraelbe, de akkor külön meg lett büntetve. Áronról és Miriamról most nem jut eszembe, hogy külön van írva, hogy külön büntetés volt, lehet, hogy együtt volt, mivel az egész nemzedék nem ment be Izraelbe, akkor ők sem mentek be Izraelbe. És csak a következő generáció, Jósua, és a következő vezetők. Katalin, volt-e Eszter királynőnek gyermeke? A válasz erre, hogy egyik midrás szerint volt gyereke, és az pedig volt a következő király, aki megengedte felépíteni a második szentét. Mert ő valójában anyai ágon zsidó volt. ez van egy ilyen midrási, van egy ilyen midrási vélemény. Hanna. A soha idején anyukám családja meghalt. Hát sajnos. Ő egy éves volt akkor, csak az anyukája nevet tudjuk, és azt a Munkácson éltek. Van lehetőség arra, kiderítsük a származásunkat. Anyukája nevet, azt jelenti, ha tudja a teljes nevét, vagy azt hiszi, azt jelenti, hogy a lánykori neve, és az ő zsidó neve, vagy polgári neve, akkor sok mindent lehet megtudni. Egy kicsit később ma már, holokauszt után lassan 80 évvel élő embereket találni, de még az is van, még van munkácsi öreg emberek, nem sok, de még van egy pár, de mindenképpen a levéltárból még sok mindent lehet megtudni, házassági dátumok, nagyszülőknek a neve és ilyesmi. Igazad, Magyarországon könnyebb hozzáférés van a levéltárakhoz, de még Kárpátalján, vagyis Ukrajnában is van némi hazaférés a levéltárakhoz. Csak kicsit nehézebb, de mindenképpen érdekes. A kérdés az, hogy nem maradt-e élőben egy testvér, egy unokatestvér az anyukának, akinek maradt gyerekei, akik hallottak valamit a szülőktől. Azt is kell nézni, hogy a mások rokonság tudnak, meséltek-e valamit a gyerekeinek, a családuknak. Chaim, milyen volt anyukádnál az ima, az étkezés, a zsinagóga, minnyán, sábát, miben volt más, mint itthon? Húha, sok kérdés van itt. Az ima. Az ima, megérkeztem, de mielőtt megérkeztem, már felvettem kapcsolatot egy ottani ismerősemmel, és kérdeztem, hogy ott kint, ez Floridában van, ott van az anyukám télen, hol van olyan minnyen, olyan közösségi ima, ami nem bent a zsinagógában van. Ugyanúgy, hogy itt nyáron, ameddig lehetett, kint imádkoztunk az udvarban, Floridában most is lehet. És érdekes, hogy nem volt túl sok hely, de találtam egy hely, ahol volt minnyen, az egy ilyen nagy épület volt, talán 10 emeletes, nagyon sok zsidó lakott azokban a lakásokban. Nekik van a földszinten egy zsinagóga, de, és ez a ház a strandra néz, de nem akartak imádkozni a zsinagóga a zárt helyen, akkor imádkoznak kint. Kint ez azt jelenti, hogy 10 méter a víztől ott imádkoztunk, és ez nagyon-nagyon kellemes volt. Valamikor kicsit fújt a szél erősen, olyan erősen, hogy nem tudtam hallani az előimádkozó, mert ment a fülemben, és ugye távol voltunk egymástól, és ilyenkor közelebb kellett mennem, hogy halljam az előimádkozó. Nagyon kellemes volt, az hétköznap reggel este ott imádkoztam. Annyiban tért el az ima, hogy ott sokkal gyorsabban imádkoztak. A Vasváriban általában a reggeli ima az kb. 50 perc. Normál tempóban. Ott 30 perc az elejétől a végéig, szóval megtanultam egy kicsit futni, illetve mindig 10 perccel hamarabb kezdtem imádkozni, úgy, hogy tudjak lépést tartani, de nagyon kellemes volt, és ez volt hétköznapon szombaton, mivel az egy kicsit távolabb volt, találnom kellett egy másik zsinagógat, az egy kicsit más stílus volt, mert ott inkább, például szombat reggel inkább a gyerekeknek szólt az ima, de hát örültem legalább kint a szabad volt. Szombat délután volt az egyetlen ima, amikor bementem ott a Chabad, ottani Chabad zsinagógában, nagyon szigorúan kis asztalakat, kivittek az összes nagy asztalt a zsinagógából, mindenki kapott egy kis asztal, megfelelő távolság egymástól, nagyon szigorúan van a maszkviselés, és még a tóraolvasásnál van egy ilyen üveg elválasztó, a Tóra olvasó és az között, akit felhívnak a Tórahoz, az nagyon jó volt. Egyetlen hátrány, ami nem tetszett nekem, az ez mégis egy zárt hely volt, és ez csak a szombat délutáni imáron mentem oda, mert nem találtam más helyet. Ez az imáron az étkezés az részben anyukám főzött, részben a feleségem. Nagyon kellemes volt, anyukám igazán örült nekünk, és mindig, amikor bemondtam a napi tanításokat, akkor mindig ott mellettem ült, és sokszor itt beleszólt, nem tudom, észrevettek, ilyen megjegyzéseket tett, hogy kiegészített egy mondatot, hogy a végén nagyon jó gondolat volt ez, és valamikor még a végén az ember jól odafigyel lehetett hallani, nagyon élvezte, és nagyon kellemes volt, és örülök, hogy tudtam ezt a viccet megtenni, nagyon aggódtam, és féltem az elején, de a falus professzor bíztatott engem, hogy menjek, csak vigyázzak nagyon, stb. És hál' Istennek, hogy megtettem ezt. Na, további kérdések. Hány, miért lassul le a Tóra tempója? A teremtés hatalmas lépését egyet mondat írja le, aztán már például József történet nagyon részletes. Azt kell tudni, hogy a Tórában az Isten eldöntött, melyek azok a fontosabb dolgok, amit szeretne minket tanítani, és melyik kevésbé. Most a Ábrám előtti idő, az még a zsidó nép előtti idő. Az nem olyan fontos, csak az a fontos, hogy lássunk a folytatás a dolognak a teremtéstől Ábrámig. Ábrámtól kezdődik részletesebben mesélni nekünk a Tóra, mert ez már a zsidó nép történet, és már nagyon fontos tanítások vannak itt. Ha már a Tóra tempójáról beszélünk, akkor Mózes 5. könyve, az elejétől a végéig az 6-7. Mert maga az első, rögtön az első fejezetben, az 5. könyvben, talán a 8.-9. versben van egy dátum, ami 5-7, vagy még kevesebb, vagy 3.5 hét Mózes halála előtt. Az első könyv az talán 2000 év, az utolsó könyv az 3 hét. Tehát Isten eldöntette, mi az, ami fontos neki, és mi az, ami csak a Midrásban és szájhagyományban ment tovább. De ez egy jó észrevétel, igazad van. Volt már a repülőn, reptéren raktált filin, Thales? Milyen élmény volt neked, hogy reagáltak az utolsók, stewardess? Én mindig imádkozok, nekem mindig jut ima a repülőn. Amikor elutaztam innen, akkor reggel 4-kor már elhagytunk az otthont, reggel 6-kor már repültünk, úgy, hogy már az ima az a repülőn volt, kiveszem a táliszt, senkit nem zavar, csak akar zavar egy kicsit, amikor épp akarnak átmenni, és ezért igyekszem minél kevesebbet ott állni útban. Kicsit problémás, egy kicsit az amida, és ilyenkor nagyon összehúzza magamat, és tudjanak az emberek átmenni mögöttem. Talisszal, tvilinnel, már volt olyan, hogy valakivel mást is raktam tvilin, de az inkább volt, amikor repültem Izraelbe. Akkor a repülőn raktam tvilint embereknek. De ha már ezt kérdeztel, akkor mondom egy érdekes dolgot. A Mendel fiam, nyugodjon békében, ő nagyon sokat foglalkozott azzal embereknek rakott tvilint. Rögtön, amikor meghalt, az télen volt, pár hét múlva lesz a járcájtja, anyukám akart eljönni épp Floridába. Mondtam neki, ne jöjjön el, inkább mi fogunk jönni hozzád majd a gyász napok után. És tényleg egy hét múlva utaztunk, és ami érdekes volt, azt hiszem, talán a frankfurti reptéren volt, ott álltunk, egyszer csak odajött hozzánk 3 fiatal, azt mondja, talán van tvilined? Még nem raktam tvilint. Mondom, természetesen van. És kivettem a tvilint, és raktam vele tvilint, és eltűntek. És úgy éreztem, hogy ez Mendel miatt történt, hogy ők jöttek hozzánk. Van egy tvilin nekem. De általában senkit nem zavar ez a rakunk tvillint a repülőn. A Stefan felteszi, hogy 3 plusz 1 klipat van. Hogy hívják ezeket? Ugye itt arról van szó, hogy amit tanultunk a Zohárban, hogy van 3 sötét klipa, és van 1 fénylő klipa. A fénylő klip az a klipat noga. Noga azt jelenti, hogy fény. És a 3 sötét klipa, az érdemes elővenni Ezékiel könyvet, és az első fejezetben, talán 6.-7. versben oda van írva, azt hiszem, felhő, most nem jut eszembe ezt a verset, tudják ezt szó szerint idézni, de a Kabbalában mindig ugyan említve Gimel klipot, a 3 klipa és a klipat noga. Szóval noga az névbe van nevezve, a 3 klipa az ilyen, tehát egység van nevezve, klipat noga. Gábor, a rebék tudják-e magukról a cádikok? Mondják-e magukról a cádik? Mások nevezik így őket. A rebék magukról gondolnak cádiknak? Nem. Általában a rebék ezek szerény emberek, a szerénység is egy fontos része a zsidóságnak, és épp az Alta Rebbe erről beszél a Tanjában, hogy lehet az, hogy a cádik még szerény is legyen, mert a szerénység nem jelenti az, hogy becsapja magát. És az Alta Rebbe elmagyarázza, hogy a valódi, a magas szintű beinönni, a középső ember és a cádik között ott a tünetek időzőjelben hasonlóak, és ott lehet, ott van hely a szerénységnek. Az ember azt mondja, nem vagyok én cádik, hanem én csak beinönni középső vagyok. Mert a beinönni, ő soha nem vétkezik, uralkodik magán. És valamikor még a beinönni még magasabb szinten van, nem is érez, nem is jut eszében, ilyen rossz gondolatok is nem is jutnak eszében. És akkor így az ember össze tudja téveszteni, a cádik képes szerénységből gondolni, hogy ő csak egy középső ember, és a középső képes nagy képű lenni, de azt fogja hinni, hogy ő cádik. Szóval, de a cádiknak, ugyanígy a rebéknek nagyon fontos, hogy ne legyen hamis szerénység, vagyis aki tudja, ő vezető is, vezeti a haszidakat, akkor nem szabad mondani, jaj, én senki vagyok, és nem fog szólni embereknek, vagy ilyesmi. Hanem ilyenkor el kell felejteni a szerénységről, fel kell ismerni, hogy én vagyok a vezető, akkor nekem kell szólnom embereknek. Chaimnak további kérdése, és látott József Efraimtól harmadéglen való utódokat, Mohéd Menashe fiának fiai, és József térdein születtek. Mit jelent, hogy a térdein születtek? Olvastam, a térdei között nevelt őket. Igen, a térdein születek azt jelenti, hogy nála nevelkedtek. Azt kell tudni Jákovról, hogy Jákov nagyon-nagyon későn házasodott. Azt hiszem 84 éves volt, amikor Ráchellel és Leával házasodott. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy ő még látott unokák és dédunokák, és ő tudta őket nevelni, fizikailag nevelni, illetve olyan szellemben nevelni, ahogy ő fontosnak tartotta, hogy nagyon későn kezdte. Ez kicsit hasonlít azokhoz, akik sajnos túléltek a holokausztot, de a fér és a családja, vagy a feleség és a gyereke meghaltak, és újra 40-50 évesen újra házasodtak, és akkor boldogak voltak, hogy még a legkisebb gyereket is tudtak kiházasítani, és talán még unokát látni nála. Ez sokszor olyan volt. Például a mesterem, a pápai rabi, nak a felesége 10 gyerekét elveszített a háborúban, és a legnagyobb gyereke már 16-17 éves volt. Újra házasodott, az ilyen 50 évesen újra indult az élete, és ezért nagyon boldog volt, amikor a legkisebb gyerekét, amikor ő már majdnem 80 éves volt, amikor újra, amikor ő a hüpehez vezette őt. András, a múlt heti szakaszból olvasunk, hogy Jákov teste volt bebalzamozva 40 nap. Halacha szempontjából, hogy lehet temetni egy bebalzamozott test? A zsidó temetés egyik fontos pont, hogy a test romlik a föld alatt. Nem? Igen. Ez egy jó kérdés. A kommentátorok foglalkoznak ezzel, hogy most tényleg szó szerint úgy csináltak, ugye, mert a bebozomozott testet azt jelenti, hogy kiürítenek a beleket belőle, hogy tényleg ezt csináltak, vagy csak egy ilyen külső bebozomozás. A kommentátorok foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nem olyan egyszerű. Mindenképpen ma semmiképpen nem fogadható el. További kérdése Andrásnak, hogy miért József nem közvetlen kéri Fáronnak engedélyt temetni az apját, hanem először a Bét Fáró keresztül kéri. Senki volt közelebb Fáróhoz, mint József. Ez egy jó kérdés. Én úgy éreztem mindig, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés volt. Mert Jákob az nagy hős volt Egyiptomban. Jákobnak köszönhetően a 2 éves, a 7 éves szűk éjség évei lett rövidítve 2-re. Ő áldatta meg a fáraót, hogy a Nílus feljöjjön, láss, és akkor víz legyen mindenhol, és akkor lesz termés. Ezért Jákob egy nagy hős volt. És Jákob megérdemelte, hogy egy nagy állami temetést kapjon, sőt, Jákob tartott attól, hogy még ilyen istenként fognak őt kezelni ott Egyiptomban. E pont ezért volt olyan fontos Jákobnak, hogy rögtön a halála után szállítsák őt el a Machpela barlangba, nem úgy, mint József, aki csak azt kérte, hogy még a zsidók elhagyják Egyiptomot szállít, és legyen őt tovább újra eltemetve Izraelbe. Ezért gondolom ez egy ilyen érzékeny téma volt, hogy Jákob menekül Egyiptom a halála után. És ezért József ilyen tapintosan először itt említette a kérdés, és így lassan, ameddig tudta ezt megtárgyalni a fáróval. Én úgy értettem ezt mindig. Zsolt. Mennyi ideig volt Ádám és Éva az Édenben? Egy nap? Pénteki napon? Mert a pénteki napon lettek megteremtve, pénteki napon vétkeztek, és a pénteki napon lettek kiűzve az Édenből. Egy nap. Nem is egy egész nap. András, ha egy ember meghalt péntek este, és a következő nap ez egy Yom Tov, akkor mikor van a temetés? A test marad egy lakás 48 óra, hogy tudnak a rokonai szólni a Hevre Kadisának? Ilyen hír szabad adni Sábbatban? Hát igen, sajnos a valaki meghal péntek este szombaton, másnap van ünnep, akkor még csak harmadik napon lesz a temetése. Ilyenkor, amit lehet csinálni, hogy letesznek a testet a földre, és ide ott egy kicsit hűvösebb, és akkor kevésbé romlik a test. Ma a modern korban akár lehet szólni, hogy szállítsák el. Természetesen nem szabad szombatot szegni, de szabad kérni egy nem zsidót, hogy szóljon, hogy szállítsák el, mert ez az elhunytnak a tisztelete. Szabad-e szólni a Hevre Kadisának? Igen, muszáj szólni. Vannak olyan dolgok, ami elkerülhetetlenek, és muszáj szólni. Gyászolni semmiképpen nem szabad, de intézkedni úgy, hogy nincs szombatszegés, a szabad. Mert egy halott miatt nem szabad szombatot szegni. Még akkor is, ha nagyon fontos tisztel, megadni neki a tiszteletet és minden, de szombatszegés az csak életmentés érdekében, és egy halott miatt nem szabad szombatot szegni. András, zsidóságban van jelentése a színeknek? És ha igen, akkor melyiknek mi a jelentése? Hát, be kell vallanom, hogy a színeknek nincs annyira jelentése. Van olyan, hogy Jom Kipurkor, engesztelés napján a kitli, az a fehér szín. A fehér szín az a rituális tisztaság, hogy a proféta is mondja, hogy az Isten meg fogja tisztítani titeket, meg fog bocsátani a bűnöket, és olyan lesz, mint olyan fehér, mint a hó lesz. akit a fairnek ez pozitív színe van. Más színeknek nincs igazi jelentősége. Van egy olyan szokás, hogy nők nem viselnek ilyen nagyon piros színű ruhákat, mert ez nagyon figyelemkeltő. Van olyan szokás. De más színek igazán nincsenek. Izraelben a kötött kipásoknak van, hogy szombaton viselnek fehér színű, vagy ilyen fehérebb színű, hétköznapon ilyen sötétebb színű, nincs ennek igazán jelentősége így a mindennapokban. Kata, Józsefet is bebalzsamoztak, sőt, az első temetése Egyiptom földjén volt, utána került Sechembe, Izraelbe, mert magukkal vittek a testet az ígéret szerint a kivonuláskor. A Józsefnak két temetése volt valójában, és halálos szempontból nem problémás. Épp a legutolsó egységben írtam egy cikket az exhumálásról, és abban az esetben szabad exhumálni, ha a cél az, hogy eltemetni őt Izraelbe. Másképpen nem szabad exhumálni senkit, kivéve, ha eleve altenája szerinti, amikor eltemették, már eleve feltétele temették el, vagy elszállítják Izraelbe, vagy elszállítják egy másik városba, ahol épp a szülei fekszenek, és ilyesmi. Csak abban az esetben szabad exhumálni, másképpen nem szabad. De József kérte, hogy szeretne, hogy vigyék el őt Izraelbe, és ott legyen újra eltemetve, és ez természetesen a halakha ezt megengedi. Bálintnak van további, van egy kérdése, örülök, hogy itt vagy. Rabbi, a Zohar leckék rendszerétől mondanál pár szót, folytatlagosan veszük, érdemes többször elolvasni előre, a különböző fejezetek hogy épülnek egymásra. Az egy nagyon jó kérdés. A Zohar az nem úgy rendszeresítve van, hogy minden téma az az előző témának a folytatása. A Zohar az a Biblia sorrendjébe megy, ugye ez a különbség a Talmud és a Midrás között, és a Zohar az a Midrás irodalomnak a része. A Talmud az témák szerint fel van építve. Az első traktátusban van áldások és imák és ilyesmi. Aztán van a Sábát traktátus, akkor minden téma, ami a Sábáthoz tartozik, nem egy is ugyanazon a helyen van említve a Bibliában. A Biblia több helyen, és a Talmud összegyűjti őket. Aztán épp, amit most tanulunk, a Pszachim, a Peszachi téma. Meg van említve párszor Mózes második könyvében, negyedik könyvében, talán még az ötödik könyvben is, össze van gyűjtve téma szerint. A Zohar, az a Midrash irodalma, az nem téma szerint folyik, hanem a Biblia mondatok, a Bibliának a sorrendjében megy, és mindig hozzáfűz mindenféle történeteket. De a Zoharban is van az, amit a Talmudban van, kezd egy témával, ami kapcsolódik a bizonyos vershez, és aztán egy kicsit megy egy más témához, és aztán visszatér. Ezért a különböző témák azok nem mindig kapcsolódnak, szinte a mai óra nem mindig feltétlenül a előző órának a folytatása. Mi sorrendbe vesszük, de vannak ott nagyon kemény témák, ami nagyon mély kabbalisztikus témák, azokat inkább kihagyom, legalább most, mert bőven van ilyen midrási részek a Zohárban, ami nagyon érdekesek és nagyon tanulságosak, és azokat veszünk át most ebben a körben. Húha, láttam, hogy hirtelen 8 óra lett. Ha maradt a kérdések, nem tudom, maradt a kérdés, ha maradt a kérdések, akkor kérem, írjátok ezt meg újra a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm, hogy velük voltak, úgy már egy óra elmúlt alékről, hogy észrevettem volna. Köszönöm, hogy itt voltak, gyertek máskor is. Hónap este pedig a heti szakasz kapcsán azt a témát fogunk átvenni, miért szeretik a zsidók a szamarakat. Mert ez a heti szakaszhoz kapcsolódik. Vasárnap pedig az lesz a téma, hogy a Seimesz, a Gníza, a Szent Szemét, milyen tárgyakat el kell temetni, és mikor. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, remélem, hogy találkozunk holnap is. Sziasztok!